adás részleteiért. Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Harmadik olvasatban is megtárgyalta és elfogadta a Magyarországi Református Egyház zsinata a lelkipásztorok szolgálatáról és jogállásáról szóló törvényt. A zsinati ülésszak első napján új lelkészi elnököt választotta a zsinat Steinbach József dunántúli püspök személyében. Ezen felül új protestáns tábori püspököt is választottak az egybegyűltek. Közel 3 évtizedes tábori lelkészi szolgálat után vezetheti a protestáns tábori püspökséget Mészáros László a honvédelmi miniszteri beiktatásának időpontjától. A zsinat elfogadta a leköszönő püspök Jákob János beszámolóját, és megköszönte eddigi szolgálatát. Az elnökség és az elnökségi tanács beszámolója is egyhangú támogatást élvezett. A magyar kormány továbbra is békepárti. Ezen álláspontján az sem változtat, hogy NATO szövetségesei nagy többsége nem az, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindenképpen ki kell maradni a háborúból, és ha erről nem tudják meggyőzni a NATO szövetségeseket, Magyarország akkor is ki akar maradni a háborúból, és nem kíván részt venni a NATO ukrán missziójában sem. Emlékeztetett, a NATO arra készül, hogy aktív szereplő legyen az orosz-ukrán háborúban. Pénzügyi segítséget akar nyújtani, fegyverszállításról, ukrán katonák kiképzéséről is szó van. Most már egészen nyíltan beszélnek uniós tagállamok vezetői arról is, hogy katonákat is kell küldeni Ukrajnába. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát. A kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyag kereskedőket, hogy a benzin és a gázolaj árát vigyék le a környező országok átlagárára. A miniszter azt mondta, a háborús árak akkor fognak jelentősen csökkenni, ha béke lesz. Ezért a reális célkitűzés és a kormány célja is az, hogy a háborús árakon már ne lehessen nyerészkedni, közölte Gulyás Gergely. A jövő a zöld energiájé. A kormány a futóprogramokban összesen 200 milliárd forinttal ösztönzi a családokat és cégeket, a zöld energia termelésére és tárolására, hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A villamos energia rendszer szintű tárolási kapacitásának bővítését segítő pályázat 62 milliárd forintos keretösszeggel februárban nyílt meg. Bejelentették, a közelmúltban megszülettek a támogatói döntések, amelyek alapján mintegy 500 ipari energiatároló létesülhet Magyarországon. A nyertes pályázatok együttesen lefedik a kiírásban megcélzott 440 megawatt kapacitást. A támogatott vállalatoknak, szervezeteknek legkésőbb 2026 tavaszáig kell elkészülniük, az új berendezések telepítésével, hálózatba kapcsolásával. A program sikeres végrehajtásával 2 éven belül mintegy 20-szorosára nőhet a hazai energiatárolói kapacitás. A magyar gazdaság jövője a zöld energia, amelynek tárolásával részben kiegyenlíthető az időjárás függő megújulók természetes teljesítmény ingadozása. A korszerű eszközök telepítése így előmozdítja a tiszta energiaforrások további térnyerését. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország a lakásokban, a gépkocsikban és az ipartelepeken egyformán élen járjon a zöld energia tárolásában. Átadták a debreceni Epreskerti általános iskola tornacsarnokát A beruházáshoz a kormány több mint 1 milliárd forint támogatást biztosított az önkormányzatnak. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára elismeréssel szólt azokról a sportberuházásokról, amelyek az elmúlt években valósultak meg Debrecenben. A magyar kormány döntése értelmében a sport kiemelt stratégiai ágazat hazánkban, amelynek köszönhetően korábban nem látott fejlesztések történtek országszerte. Ezeknek ugyanúgy része a debreceni Nagyerdei stadion, mint az Epreskerti iskola új tornacsarnoka. Pap László, Debrecen polgármestere kiemelte, az új tornacsarnok az iskola és a városrész szempontjából is nagyon fontos, mert egyaránt szolgálja a diákokat és a déli városrészben élőket. A tornacsarnok hasznos alapterülete több mint 1800 négyzetméter, játéktere motoros működtetésű paravánnal osztható két részre. Az előcsarnok, amely az iskola épülettel is kapcsolatot teremt, egyszerre funkcionális közlekedőtér, a gyerekek számára pedig zsibongó. Az akadálymentes csarnokban helyet kapott egy konditerem, egy elsősegélynyújtó hely, 4 öltözőblokk, egy 200 férőhelyes mobillelátó, valamint büfé és ruhatár is.
Az időjárásról.
Napközben a borult tájakon is felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhőképződés mellett. Helyenként azonban egy-egy zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni egy szebb jövőt hozót. Lehet így is, és úgy is tenni jót, hogy elereszted a visszatartó egód, és bárkit fontosabbá teszel, és nem számít, hogy kik hol ismerik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy álom csak, hogy élsz, ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szemben élsz. Élj úgy, hogy legyen másnak is jó, hogy élsz. Legyen másnak is jó, hogy élsz. Kicsi ember, még nagyjá is lehetsz, ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak, hogy élsz, ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szemben élsz. Élj úgy, hogy legyen másnak is jó, hogy élsz, mert ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szemben élsz. Hogy legyen másnak is jó, hogy élsz. Legyen másnak is jó, hogy élsz. Jó, hogy élsz. Csak legyen másnak is jó, hogy élsz. úgyis tenni jó.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mai műsorunk első témája a tanulás módszertan lesz. A témában Molnár Gábor Pállal, a Borsod-Abói Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettesével, a pályaválasztási munkacsoport vezetőjével, gyógypedagógussal, pedagógiai tanárral beszélgetünk.
Nagyon szép a téma, és szerintem mindig aktuális is a tanulás módszertan, mint olyan. Megmondom őszintén, hogy viszonylag régóta próbálkozom ezzel a területtel foglalkozni, és hát mint minden kollégám tanulunk a tanulási módszerekről és a tanulás módszertanáról. Sokszor, sok esetben nagyon sokat segít a gyermekeknek a helyes tanulási módszer megtalálása. És akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos része a dolognak, mert mi van akkor, hogyha nincs meg? Egyértelműen nehéz a gyermeknek a felkészülése. Ugye azért kisiskoláskorban elkezd a gyermek bizonyos rendszeres iskolai életet élni, megvan az időbeosztása, megvan az ő kis napirendje, hogy mikor, hogy történt, de amikor már ott vagyunk, hogy 5.-6. osztály, egy kicsit felső tagozatban vagyunk, akkor már másabb a helyzet. Na több a szabadság is tulajdonképpen. És itt én azt gondolom, hogy talán az egyik és legfontosabb pontja a tanulási módszernek, hogy milyen napirendje van kialakítva a gyermeknek, tehát milyen napirendet alakított ki a gyermek.
Beszélgetésünk során szó lesz a tanulási stílusokról is.
Többféle van, érintőlegesen néhányat mindenféleképpen el fogok mondani. A tanulási módszerek felismerésénél és a tanulási stílus megállapításánál ugye azért itt egy logikai sorrendet én követni szoktam a gyermekeknél. Igyekszem feltérképezni először a gyermek saját elmondása alapján és kérdőív segítségével, hogy milyen tanulási stílusban tanul most jelenleg a gyermek. Mik ezek? Lehet például vizuális. Itt az ábrákat, a színeket, a képeket szereti a gyermek, ehhez ragaszkodik, ezt próbálja meg kiemelni, mindig ennek kapcsán próbál tanulni. Lehet például auditív. Itt mondjuk hallás után a hangok, a zene, a ritmus. Ritmusosan fog például majd bizonyos szövegeket megtanulni és visszamondani. Nagyon különleges dolgokra képesek egyébként a srácok ilyen szempontból. Ehhez kapcsolódik például az is, hogy ha valamit felolvas hangosan a gyermek, akkor az jobban megragad.
Ezt követően pedig Kerekesné Tóth Évával, a miskolci Édenkert református óvoda vezetőjével arról beszélgetünk, hogy a gyermekek életében milyen fontos szerepe van a mesének. Többek között arról is szó lesz, hogy a mesetudat milyen időskorban alakul ki.
Az óvodáskorú gyermekek életében a mese kiemelkedő szerepet tölt be, és az egyik legfontosabb nevelési eszközünk. És 3 éves gyermekeknél valójában még nem alakult ki a mesetudat, ők még nem tudják teljesen elválasztani a mesét a valóságtól, a valóságos elemeket a valótlantól. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő meséket, megfelelő gyermekirodalmat válasszunk a részükre, egyszerű történeteket, amiben lehetőleg kevesebb feszültség van, vagy kevesebb konfliktus, mert bennük a nehezebb konfliktusok félelmet keltenek. A mesetudat az úgy 4-5 éves korban kezd kialakulni, amikor a gyermek már egyre jobban megismeri a valóságot és a őt körülvevő világot, akkor már elkezdi felfedezni, hogy a mesében vannak lehetetlen elemek is, amik nem biztos, hogy megtörténtek. A mesetudat már nagycsoportos korra kialakul, és akkor válik képessé a gyermek arra, hogy beleélje magát a mesehelyzetbe, a főhősnek a szerepébe, és tudjon vele azonosulni. És ez egy nagyon csodálatos érzés neki, és ugyanakkor már el tudják különíteni azt, hogy ez egy nagyon szép élmény, de ez nem a valóság. Jól érzik magukat, élvezik a mesét, de tudják, hogy ez az élmény nem a való világ.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánunk.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja. Hum, 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 hum.
dal, miben nincsen lájktenger. Volnék a múlt, amit megéltünk egyszer. Lennék a pléded, mi elzár a világtól. Lennék a sálad, mi melegít, ha fázol. De én csak nézem a képet a neten, érzem, milyen jó neked. És félek, hogy túl nagy a sebem, nem értem, miért jó neked, ha nekem nem. Szállt, mi a nevemet suttogja. Lennék a kínod, hogy ne érezd, mi fáj. Lennék én minden, hogy érezd itt bennem, te lány. De én csak nézel a képet a neten.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Molnár Gábor Pállal, a Borsodabói Szemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettesével, gyógypedagógussal beszélgetünk, akit tisztelettel köszöntök műsorunkban. Üdvözlöm, Gábor!
Tisztelettel köszöntöm én is, és önöket is, kedves hallgatók!
Mostani beszélgetésünk témája pedig összefoglalóan a tanulás módszertan, de hogy mindez alatt mit érthetünk, és mik azok a szempontok, amely mentén elkezdhetünk gondolkodni, vagy amit összefoglal, amit jelent mindez, erről szóljunk a következő percekben, azt szeretném kérni, Gábor.
Nagyon szép a téma, és szerintem mindig aktuális is a tanulás módszertan, mint olyan. Megmondom őszintén, hogy viszonylag régóta próbálkozom ezzel a területtel foglalkozni, és hát mint minden kollégám tanulunk a tanulási módszerekről és a tanulás módszertanáról. Sokszor, sok esetben nagyon sokat segít a gyermekeknek a helyes tanulási módszer megtalálása. És akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos része a dolognak, mert mi van akkor, hogyha nincs meg? Egyértelműen nehéz a gyermeknek a felkészülése. Ugye azért kisiskoláskorban elkezd a gyermek bizonyos rendszeres iskolai életet élni, megvan az időbeosztása, megvan az ő kis napirendje, hogy mikor, hogy történt, de amikor már ott vagyunk, hogy 5.-6. osztály, egy kicsit felső tagozatban vagyunk, akkor már másabb a helyzet. Na, több a szabadság is tulajdonképpen. És itt én azt gondolom, hogy talán az egyik és legfontosabb pontja a tanulási módszernek, hogy milyen napirendje van kialakítva a gyermeknek, tehát milyen napirendet alakított ki a gyermek.
Bocsánat, hogy közbeszólok, ugye itt a napirendnél, itt a tanulás szempontjából is fontos, de igazából ezt megint egész kisgyermekkorig visszavezethetjük, hogy a napirend kialakulásának a fontosságát a szakemberek talán nem tudják eleget hangsúlyozni.
Igen, ez így van, és ez egyértelműen nem véletlen, ugye ebből is kiderül. Egy megfelelően kialakított napirend, egy egymás után folyamatosan beosztott napi rendszeresség, ott van, tehát a rendszeresség, ez ha benne van a gyermeknek az életében, akkor tulajdonképpen minden dolog befér az ő kis világába. Teszem azt például a külön órák, a bármi, és hogyha a napi rend jól ki van alakítva, akkor itt a tanulásnak egy rettenetesen fontos és meghatározott helye van, amitől általában a gyermek jól kialakított napi rend kapcsán nem tér el. Csak ugye itt van az idő, mint korlát, hogy erre mennyi idő van. És azért itt a tanulási, a helyes és megfelelő tanulási módszer kiválasztásának azért van nagy jelentősége, mert hogyha jól ki van választva, ha tudja a gyermek, ha tudjuk a gyermeknél, hogy milyen tanulási stílussal tud ő megfelelően hatékonyan tanulni, akkor ez az idő, ez rövidülhet. Erre tudok mondani egy nagyon jó és személyes példát. Nekem voltak tanulásmódszertani hiányosságaim, és borzasztó lassan tanultam. Viszont ahogy elkezdtem a témával foglalkozni, nyilván az internet nagy segítségünkre van, még akkor egyértelműen, tehát még akkor nem voltam pedagógus, még akkor nem ezeken az utakon jártam, csak próbálkoztam, de hát valahonnan információt akartam szerezni, hiszen tudtam, hogy valami nem stimmel, mert könnyebben, gyorsabban, jobban, hatékonyabban is lehet tanulni az embernek, csak meg kell találni a megfelelő stílust. Tudom ezt már most ennyi idősen. És akkor, amikor én erre rájöttem, hogy nekem hogyan és milyen stílussal kell tanulnom, onnantól kezdve, ahogy én fölépítettem a tanulási fázisokat, és igyekeztem begyakorolni ennek a stílusnak megfelelően magát a tanulást, igazából, hogyha számosítanom kellene, ami mindig segít a döntésben, és segít, hát a döntés ez fontos dolog, ami segít nekünk abban, hogy jól érzékeljük, mondjuk ha naponta 2 óra hosszát fordítottam tanulásra, akkor az kevesebb, mint a fele lett, és ugyanolyan mélységben, hanem még mélyebben sikerült magát a tanulást, illetve a bevésést azt rendeznem a fejemben.
Ugye említette, hogy megtalálta a tanulásban is azt a stílust, azt a módszert, ami konkrétan az ön esetében bevált. Milyen tanulási stílusokról beszélhetünk?
Többféle van, érintőlegesen néhányat mindenféleképpen el fogok mondani. Már csak magam miatt is, hogy ez tudjam érzékeltetni és egy kicsit bizonyítani. Viccet félretéve, a tanulási módszerek felismerésénél és a tanulási stílus megállapításánál ugye azért itt egy logikai sorrendet én követni szoktam a gyermekeknél. Igyekszem feltérképezni először a gyermek saját elmondása alapján és kérdőív segítségével, hogy milyen tanulási stílusban tanul most jelenleg a gyermek. Mik ezek? Lehet például vizuális. Itt az ábrákat, a színeket, a képeket szereti a gyermek, ehhez ragaszkodik, ezt próbálja meg kiemelni, mindig ennek kapcsán próbál tanulni. Lehet például auditív. Itt mondjuk hallás után a hangok, a zene, a ritmus. Ritmusosan fog például majd bizonyos szövegeket megtanulni és visszamondani. Nagyon különleges dolgokra képesek egyébként a srácok ilyen szempontból. Ehhez kapcsolódik például az is, hogy ha valamit felolvas hangosan a gyermek, akkor az jobban megragad. Ugye ez sok emberre jellemző ám, és az is nagyon fontos, főleg a tanulási stílusoknál, hogy minél több érzékszervünket próbáljuk bevonni, én ezt a foglalkozásokon rendszeresen szoktam mondani a gyermekeknek, minél több érzékszervünket vonunk be abba, hogy bizonyos szövegeket feldolgozzunk, megértsünk. Nagyon egyszerű, egy történelem anyag. Előttünk van egy történelemkönyv. Azért ott már el kell jutni egy szintre, hogy innen vázlatot tudjunk írni. Benne van az olvasás, elkezdem hangosan olvasni, ezt hallom is, ki is mondom. Látom azokat a betűket, és hogyha még az ujjamat is segítségű hívom, és vezetem a sort, rettetesen jó dolog. Nem azt mondom, hogy a papírlapot olyan nagy élmény, meg a betűknek a görbülete, de akkor már megint behívtam egy valamilyen taktilis rendszert. Még több érzékszervünket vontuk be. Nem mernek a gyerekek hangosan olvasni. Amikor elkerülnek hozzám a gyerekek egy-egy ilyen foglalkozásra, nagyon komoly falat kell leépíteni azzal, hogy hangosan olvasson a gyermek. pedig amikor már hangosan olvas a gyermek, akkor zseniális lehetőségei vannak, nem csak az új ismeretek és az általános ismeretek és tájékozottság megszerzésére, az olvasás gyakorlásra, hanem a tanulásban nagyon-nagyon sokat segít. Vagy van például ugye a mozgásos tanulás, ez megint egy stílus, vagy például a logikai alapokon nyugvó tanulás, ez szintén egy tanulási stílus.
Ez hogy működik például, hogyha egy kicsit részletesebben itt a logikai alapon működő tanulási stílusról is szólna?
Tulajdonképpen itt jól tudunk rendszerekben gondolkodni, összerakni azokat a dolgokat, amiket már tanultunk, és aki logikusan tanul, illetve aki ennek a tanulási stílusnak a mentén kezd el gondolkodni, neki tulajdonképpen a miért az mindig ott van az életében, meg kell értenie azt, ami történik. Nem lehet egyszerűen lezárni egy dolgot veled, olvas valamit, egy új ismeretanyagot, és akkor tulajdonképpen meg akarja érteni, fontos neki a miért. Nem lehet nála lezárni azzal, hogy ez így van és kész. Mint aki állandó jelleggel szomjazza a tudást. De hát ezzel így vagyunk mindannyian, csak neki ott van, hogy jó, de miért? De ez miért így történt? Ez miért így van? Én nekem ezt meg kell értenem. És amíg ezt nem érti meg, nem biztos, hogy össze tudja rakni. Van egyébként vegyes tanulási stílus is. Ez is egy nagyon érdekes. Én például azzal vagyok megáldva, tehát nekem például rettenetesen nehéz volt. Én mindig ülve tanultam. És amikor rátaláltam erre a tanulási módszert, meg a tanulás módszertanra, és elkezdtem tájékozódni, na hát a tanulási stílusnál kijött, hogy hát bizony bennem van egy kis mozgásos tanulás. És én nem tudok máshogy tanulni, csak hogyha föl-le járkálok. Semmi más nem segít. Ha leülök, ha például van, akinek a taktilitás az nagyon fontos, és mondjuk egy labdát szorongott a kezébe folyamatosan, és azt ugye markolásza, van, akinek ez segít. Nekem például ez egyáltalán semmit nem jelentett. Egy ismeret, egy új ismeret feldolgozásánál például egy mozgásos tanulás borzasztó, hogyha ülj le, nézd át, olvasd, nem lehet. Hát nem tudom megjegyezni.
Vagy akár tantárgy függvénye is lehet, hogy épp melyik módszer válik be, vagy ez egyértelműen egyén függő?
A tanulási stílus az egyén függő lesz mindenféleképpen. Tantárgyakra tudunk lehetőségeket kínálni, csak akkor már tudnunk kell, hogy tulajdonképpen milyen tanulási stílusa van a gyermeknek, illetve a fiatalnak, hogy tudjuk segíteni, hogy a tantárgyakra specializáltan milyen technikát dolgozzon ki. Mert azért itt dolgozni kell a technikán is, hogy az ő számára melyik a leghatékonyabb. És azért itt ugye meg kell különböztetnünk a magolást és a tanulást, hiszen azért a magolás az viszonylag hamar ki fog menni a memóriából, nem lesz olyan tartós, de a tanulás. Mindig az a lényeg, a tanulás, azt tudjuk, arra emlékezünk, arra sokáig emlékezünk. Az agyunk így is úgy is szelektál. Bizonyos idő után el fogunk felejteni olyan dolgokat, amikre már nincs szükségünk. De hogyha valami jól bevésődött, valamit jól megtanultunk, ha megfelelő technikával, akkor viszont elég sokáig rendelkezésünkre fog állni az információ. Nyilván ez is fontos időkérdése, mire ezt a technikát megtanuljuk, és idő, mire végigvezetjük a gyermeket ezen az úton, és tulajdonképpen ez fontos. Vezessük végig, időbe kezdjük el.
Mi a tapasztalatuk itt Miskolcon tanulásmódszertanban? Mennyire kérnek segítséget a szülők, a családok, a gyermekeik számára?
Tapasztalataim alapján szoktuk javasolni a szakszolgálatban a szülőknek, hogy érdemes lenne. Olykor azért a szakértői véleményekbe is bekerül, hogy érdemes lenne. Szoktunk beszélgetni róla előadásokon a szülőknek, szoktunk beszélni a gyerekeknek is. Egyébként ez szervesen kapcsolódik a pályaválasztásnak a munkájához, mert hogy a pályaválasztásos kollégákkal azért ki szoktunk menni. Amikor kimegyünk, és amikor van valamilyen csoportos előadásunk a gyermekeknek, azért szoktuk ezt érinteni. Van úgy, hogy specializáltan is érintjük. Most fut programunk ezzel kapcsolatban, ahol próbálkozunk egyébként nehezen tanuló gyermekeknek segíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy részünkről a nyitottság az ugye nyilván megvan, de a szülők részéről is. Tehát akinek fontos, aki látja, hogy nagyon rosszul megy a gyermeknek a tanulás, és ebben látja a problémát, vagy ezt javasolta valamelyik szakember, akkor megkeresnek minket, és nyilván hálózaton belül nagyon egyszerűen meg tudjuk találni a megfelelő szakembert, aki ebben segíteni tud.
Hogyha az iménti válaszából jól értettem, akkor egy ilyen tanulásmódszertani óra során először felmérik egy kérdőív segítségével azt, hogy mi a tanulási stílus a gyermeknek. Mindezután mi történik, hogy épül fel egy ilyen óra, vagy nyilván ez egy több alkalmas találkozást jelent?
Igen, a kérdőívek nagy segítségünkre vannak. Valóban meg kell nézni, hogy a gyermeknek milyen a tanulási stílusa, mert hogy ugye a hatékony segítség csak ezáltal tud majd érkezni. Általában én azt szoktam mondani, hogy azért ez egy-két ülésből nem megoldható, ez azért kicsit hosszabb folyamat. Fontos dolog az, hogy következő lépésként megnézzük a tanulási szokásait a gyermeknek, hogy ez mennyire illeszkedik magához a tanulási stílushoz. Említettem a napi rendet, ezt átvizsgálva mindenféleképpen, annyira nem szokták szeretni a gyerekek, csak nyilván amikor már nagyobbak, akkor megértik. Nem mondom, hogy el is fogadják, de megértik, hogy miért téma ez. Hogy fontos az, hogy számára milyen egy ideális napi rend. Mennyi időt fordítunk a tanulásra? Mennyi időt szeretne valóban a tanulásra fordítani? És ugye, amikor azt mondom, hogy ha végigjössz velem ezen az úton, most, hogy ilyen kicsit közhelyes legyek, ha végigjössz velem ezen az úton, és akkor megnézzük ezt a tanulásmódszertani tréninget, akkor tulajdonképpen én garantálom azt neked, hogy a valós tudás, amit te ott meg, akkor az le fog feleződni ott a tanulásidő. Tényleg lefeleződik, tehát egy jó módszerrel, egy jó technikával tényleg hatékonyabbak tudunk lenni. Mert ez milyen rossz lehet, amikor szenvedünk ott a könyv fölött, és nem értjük, hogy mi történik. Tehát ez rossz. Tudni kell ugye, ahogy mondtam, hogy mennyi időt fordít tanulásra is, hogy megteremti-e saját magának a szükséges környezetet. Ez megint egy nagyon fontos kérdés. Nyilván egy mozgásosnak, mint én, hely kell. Fel és alá tudok sétálni a jegyzeteimmel, a könyveimmel. Aki ülve tanul és ülve szeret tanulni, neki asztal is, az asztalon hely kell, tér kell, ahol ő ezt meg tudja valósítani. Akinek fontos a zene a háttérben, annak szintén kell hozzá eszköz. Tehát annak szintén fontos az eszköz, amit a tanulási folyamat közben alkalmaz. Pihenési idő, hogyan használja ki, hazaérek iskolából, következő szakasz az, hogy pihenek. Na most, hogyha leülök a gép elé, vagy a PS elé, és elkezdem a játékokat tolni, az nem feltétlenül pihentető az agy számára, tehát ott rettetesen le fog fáradni. Ezeket is meg kell beszélnünk, ezeket a szokásokat is rendeznünk kell. Az alapfogalmakat, amiket már mindenféleképpen jeleztem, hogy a tanulás-magolás közötti dolgokat azt tisztába kell tenni. Én azt gondolom, hogy ezt követően jön pedig a maga a hatékony fejlesztési szakasz, amikor már tisztában vagyunk minden körülménnyel, a gyermek is megértette, hogy mire, miért van szükség. Logikus gondolkodás lesz, és ez nagyon fontos a gyermeknek, hogy tudja összepakolni, hogy miért van és miért történik, és akkor itt jönnek a különböző elemek. Olvasás, hangos olvasás, ezzel együtt szókincsgyarapítás, figyelemfejlesztés, olvasási készségeknek a fejlesztése, szövegértés, ezek mind-mind hozzákapcsolódnak a tanuláshoz és a tanulási módszerekhez, és ezt kapcsoljuk össze tulajdonképpen az ő tanulási stílusával, dolgozzuk ki a számára megfelelő és hatékony tanulási technikát. És ezt jó néhány ülésből, személyfüggő, egyénfüggő, hogy kivel mennyit kell, így tulajdonképpen ki tudunk dolgozni egy hosszas folyamat eredményeként egy megfelelő, hatékony tanulási technikát.
Életkornak függvényében esetleg vannak-e olyan különbségek, amelyek megemlíthetők?
Hát mindenféleképpen ugye alsó tagozatban azért többet foglalkoznak a gyermekek a tanulási módszerekkel, foglalkoznak egyébként a felső tagozatban is, ez 1000%. Ott azért már a felsőben, ott már amikor egy kicsit nagyobb a szabadság, kicsit nagyobbak vagyunk, jövünk, már kezdünk kamaszodni, ott azért már az elhanyagolás is ott van, meg szűnik valahogy a belső motiváció a tanulás fontossága iránt, főleg középiskolában. Nyilván egyértelmű életkorok is befolyásolják. Én azt gondolom, hogy hatékonyan a felső tagozaton, illetve a középiskolában azért ott már elég hatékonyan tudunk változtatni a technikákon, meg a különbségeket is el tudjuk már jobban simítani, el tudjuk dolgozni. Úgyhogy vannak. Alsóban egyértelműen ott azért még a tanítónénié a főszerep, és azért ott azért még mindig mindenki hallgat a tanítónénire, hiszen az ő szerepe nagyon fontos és megkérdőjelezhetetlen, tehát ott azért annyira nem jellemző, hogy ilyen kiugró dolgok lennének. Felső tagozattól azért már igen.
Az iminti percekben nagyon sok olyan szakmai gondolatot, olyan módszert osztott meg velünk Gábor, amely segítségével a szülők otthon a gyermekeiknek tudnak segíteni, hogyha a mostani beszélgetésünk végén még így vázlatpontszerűen ezeket összefoglalná.
Rendben, tehát mindenféleképpen a tanulási stílusunkat tudjuk megállapítani. Fontos a napirendünk, fontos az, hogy jelenleg milyen tanulási szokásokat alakítottunk ki, mennyi időt fordítunk naponta a tanulásra, teremtsük meg a megfelelő környezetet. Fontos a pihenésnek a kihasználása, hazaérkezünk iskolából, ugye ez, amit mondta, ez rettetesen fontos, és ez elengedhetetlen, hogy a belső motivációnk, a belső késztetésünk meg legyen a tanulás iránt, mert az esetek nagy százalékában itt el tud vérezni a dolog. Ha nem vagyunk motiváltak a tanulás az új ismeret iránt, akkor nyilván a figyelmünk sincs ott kellőképpen, és tulajdonképpen itt el tud úszni az egész. Tehát fontos a belső motiváció, és ezután pedig a fejlesztő tevékenység, esetleg ha úgy van, akkor szakember segítsége, de a szülő is tud ezzel haladni egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy a szülő is utána tud nézni, utána tud járni, tud jó dolgokat mondani a tanuláshoz, már az is nagyon jó, amikor felismeri, és utána segítséget kér.
Molnár Gábor Pálnak, a Borsodabói Szemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat általános főigazgató helyettesének, a pályaválasztási munkacsoport vezetőjének, gyógypedagógusnak, pedagógiai tanárnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a figyelmet.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Magam mulatságának, hisz eleget élek másnak. A magam mulatságának, hisz eleget élek másnak.
Magammal mást, csak ami boldogságot ad, kedvesemet és lantomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek, örömében jön és megyen, pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álom tüneménye, mint e rengeteg tündére.
Oh!
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
A kisgyermekek az első mesét ugye szüleiktől hallják jó esetben, de az óvodában is minden nap, nap mint nap tapasztalhatják, hogy milyen, hogyha egy mesevilágba csöppennek. A Miskolci Édenkert református óvoda vezetőjével, Kerekesnyi Tóth Éva óvodavezetővel és óvodapedagógussal beszélgetek a következő percekben. Köszöntöm műsorunkban. Induljunk el onnan, hogy a gyermekeknél hogy alakul ki a mesetudat.
Azt szeretném elmondani, hogy az óvodáskorú gyermekek életében a mese kiemelkedő szerepet tölt be, és az egyik legfontosabb nevelési eszközünk. És 3 éves gyermekeknél valójában még nem alakult ki a mesetudat, ők még nem tudják teljesen elválasztani a mesét a valóságtól, a valóságos elemeket a valótlantól. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő meséket, megfelelő gyermekirodalmat válasszunk a részükre, egyszerű történeteket, amiben lehetőleg kevesebb feszültség van, vagy kevesebb konfliktus, mert bennük a nehezebb konfliktusok félelmet keltenek. A mesetudat az úgy 4-5 éves korban kezd kialakulni, amikor a gyermek már egyre jobban megismeri a valóságot és a őt körülvevő világot, akkor már elkezdi felfedezni, hogy a mesében vannak lehetetlen elemek is, amik nem biztos, hogy megtörténtek. A mesetudat már nagycsoportos korra kialakul, és akkor válik képessé a gyermek arra, hogy beleélje magát a mesehelyzetbe, a főhősnek a szerepébe, és tudjon vele azonosulni. És ez egy nagyon csodálatos érzés neki, és ugyanakkor már el tudják különíteni azt, hogy ez egy nagyon szép élmény, de ez nem a valóság. Jól érzik magukat, élvezik a mesét, de tudják, hogy ez az élmény nem a való világ. Ugye vegyes csoportban dolgozom, látom a különbséget, hogy a kis csoportosok, ők magával a mesehőssel tudnak valamennyire az ő szerepét vállalnák magukra, például a répa mesében a kisegér erejével húzzák ki a répát, és mindenki kisegér szeretne lenni. És 5-6 éves korra egészen másképp látják a mesét, akkor értik meg, hogy itt az együttes erő, az összefogás segít abban, hogy a répa kijöjjön a földből, és hát ilyen különbség van a kis csoportos és a nagy csoportos között. És többnyire ugye a nagyok, főleg a pozitív hősökkel. Mindenki a kis királyfi akar lenni. Ugye van a mesékben általában, hogy a jó győz és a legkisebbek győznek, és szinte mindenki a jó pozitív hős szerepét választaná.
Vegyes csoportban nehezebb mesét választani, vagy mi alapján történik a meseválasztás egy óvónő esetében?
Igen, olyan szempontból nehezebb, hogy ugye mind a 3 korcsoportnak a szempontjait figyelemben kell venni, és úgy válogatom a meséket, hogy minden korosztálynak eleget tegyek, válogatok kisebbeknek valót, nagyobbaknak valót, úgyhogy mindenkinek az igényeit kielégítsük. A kisebbek főleg az állatmeséket szeretik, a nagyobbak is szeretik, viszont nekik nagyon szükségük van a tündérmesékre, a szép magyar népmesékre, azért is, mert a mi meséinknek nagyon szép a nyelvezete, és ezekből nagyon szép szófordulatokat megtanulhatnak, úgyhogy a szókincs bővítésben, a kifejező készségük fejlesztésében nagyon nagy szerepe van ezeknek a meséknek.
És gondolom, hogy a gyermekek minden nap, ugye főleg alvásidő előtt szokott az óvodákban a meseidő lenni, illetve akkor mindenképp, hogy azon felül, mikor azt gondolom óvoda is válogatja, de a gyermekek éhezik a mesét. Várják mindig?
Igen, minden héten mondunk mesét. Gyakorlatilag egy napra van betervezve a mesefoglalkozás, de van, amikor többször is mondok nekik mesét, és az alvásnál pedig minden nap. Hát az a napnak egy nagyon szép része, amikor elcsendesedünk, és akkor nagyon érdemes olyan meséket választani, amik a gyermekeknek örömet okoznak, megnyugtatólag hatnak rájuk, és tényleg elősegíti azt, hogy szépeket álmodjanak. Szoktam is nekik mondani, hogy nagyon szép mese volt, álmodjatok a meseszereplőkkel, azokkal képzeljétek el, amikről én olvastam nektek.
Az előző percekben már szóba került, hogy a gyermekek a mesét és a valóságot külön tudják választani. Ugye itt a református óvodában minden nap bibliai történettel, áhítattal indul a gyermekek napja. A bibliai történetek valóságát hogy lehet átadni a gyermekeknek?
A meséken kívül valóban nagyon nagy áldás, hogy a mi gyermekeink hetente hallanak egy bibliai történetet, és még naponta rövid áhítatok vannak ezekkel kapcsolatosan, a bibliai dolgokkal, Istennel kapcsolatosan hallanak a gyermekek. A bibliai történeteket, amikor mondjuk, mindig tudatosítjuk bennük, hogy ez nem mese, ez igaz történet. És már egészen kicsi koruktól, 3 éves koruktól tanítjuk őket, hogy Isten valóságos, és őt az ő teremtményeiben megismerhetjük a világon keresztül. Elsősorban azt tanítjuk meg, hogy Isten teremtette ezt a világot, a napot, holdat, csillagokat, a füvet, a fát, az állatokat. Nagyon szeretik az állatokat, és az nagyon magukévá tudják tenni, hogy a kedvenc állatokat is Isten teremtette, és így próbáljuk közel vinni, hogy a Biblia igazság, igaz történet, és ezzel a tudatosítással igyekszünk, hogy elválasztjuk a mesétől, hogy ne mesének éljék meg, és a bibliai történetekben, amikor elmondunk egy történetet, természetesen az ő szintjükre lefordítva, akkor ez valahol úgy működik, mint a mesében, hogy tudnak azonosulni a bibliai szereplőkkel, azzal a helyzettel, azzal a történettel, és igenis a gyermeknek úgy járul hozzá a személyiség formálásához, akár a bibliai történet, akár a mese, ha azonosul a szereplővel, a cselekménnyel, akkor tudja magáévá tenni, és akkor épül be a személyiségébe. És az a nagy dolog, hogy nálunk a mese értéke és a bibliai értéke is sokszor összeadódnak és összecsengenek, mert olyan meséket választunk, ami az erkölcsi nevelés pozitív előremutatása van, ugye, ami pozitívan épül be a gyermekbe, és a Bibliában is ez van. Egy példát hadd mondjak el, ezzel kapcsolatosan nagyon szeretik az én gyermekeim a meséket, és nekem az egyik kedvenc meseírón Fésűs Éva, ajánlom sok szeretettel mindenkinek, ő egy kitüntetett, elismert meseíró, aki azért írta a történeteit, a meséit, hogy a gyermekeket egy boldogságra képes felnőttekké tegye, és valóban az ő kis kedves gyermekek szívének kedvenc állatairól szóló történetek beleivódnak a gyermekekbe, magukévá tudják tenni az ő kis cselekedeteiket, az ő kis személyiségjegyeiket, és egyszer a Kismókus féldióját meséltem el a gyermekeknek, most nem mondom el, mert hosszú lenne, viszont annak az a lényege, hogy az irigy kismókust nagyon bántja az a végén, hogy ő nem osztotta meg a féldióját a testvérével, és amikor a testvére megosztotta vele, amit ő talál, akkor nagyon elszégyenli magát, és ebből megtanulja a gyermek, hogy az irigység az rossz az embernek, rosszul érzi magát utána, és megtanulja azt, hogy nagyon jó szívűnek lenni, örömet okozni a másiknak, a jó szándék, a jó szívűség. És ezek tulajdonképpen keresztény értékek is, a mesékből is ezek előjönnek, ezek az értékek, nagyon komoly értékhordozók. Amikor elmondtam a mesét, akkor utána én egy levezetésként a mese tartalmához kapcsolódó énekkel, verssel, vagy egy mozgásos játékkal szoktam lezárni, és éppen mivel mókuskákról volt szó, a mókusok ki a házból játékot játszottuk, és az egyik, hát ugye vegyes csoport révén a kis csoportosoknak még nincs kudarcszűrő képessége, és az egyik kis csoportos égtelenül sírt, amikor az ő házát elfoglalták, ugyanis az ő háza a mesepárna volt, amit használtunk, és akkor a nagy csoportos kislány odaadta a saját párnáját, és ezt én úgy éreztem, hogy ez a mese hatása és a reggeli bibliai történet, mert akkor ott is szó volt arról, hogy egymáshoz jóságosak legyünk, segítsük egymást, vigasztaljuk egymást, és így egy páratlan tettbe csúcsosodott ki ez a kislánynak a cselekedete, és én úgy érzem, hogy érdemes a bibliai történeteket mondani nekik, a meséket, mert ez valóban beleépül a személyiségükbe, és pozitív tulajdonságaik alakulnak ki.
És fontos az, ha lehetőség van rá, akkor elsősorban az élő szóban elmondott mese talán a leghatékonyabb.
Így van, így van. Én nem mondom azt, hogy ne nézzék a mesefilmeket, mert az is jó, tudom, hogy sok szülő sokszor ideje nincs, odaül a gyermek, és nézik a mesefilmeket, viszont semmivel nem pótolható az olvasott, vagy az élő szóban elmondott mese, ugyanis amikor mi mesélünk a gyerekeknek, akkor a lelki szemeik előtt megjelennek azok a képek, amikről hall. És ez nagyon fontos, mert beindul a képzeletük, a fantáziájuk. Viszont ha néz egy mesefilmet a gyermek, akkor készen kapja a képeket, hallja a hangokat, és akkor mind a vizuális, mind az akusztikus csatornái le vannak kötve, és kész vizuális paneleket kap. És nagyon kis szükség van, alig van szükség, vagy nincs is szükség arra, hogy a képzelő erejét beindítsa, a fantáziáját, és sajnos, hogyha csak ezeken nő fel egy gyermek, akkor elmondhatom, hogy a kreativitásuk csorbát szenved, és nem fejlődik eléggé. Viszont a kreativitása nagy szüksége van a gyermekeknek más területeken, például a rajzolás, a festés, az építőjátékok, a konstruáló játékok területén, sőt még a mozgásos játékoknál is, úgyhogy az élőszóban elmondott, az olvasott mese nagyon-nagyon fontos, hogy kreatív gyermekekké váljanak.
Ha nem is egymás után kétszer-háromszor elmondani, de több nap elteltével, vagy hetenként, hogyha ismétlődnek a mesék, vagy vannak kedvenc mesék, akkor ez egy biztonságérzetet is nyújthat a gyermeknek.
Így van, nagyon fontos, hogy ismételjük a meséket. Maga az, hogy ugyanazt a mesét többször mondjuk, vagy a mesében a szófordulatokat, vagy a mese ismétlődést mondjuk, mert így van, valóban ezek nagy biztonságot jelentenek nekik, sőt, ők is el tudják játszani. Kis bábszínházat alakítanak, ott vannak a bábok előttük, és bármikor eljátszhatják ők is a kedvenc meséjüket.
És lehet, hogy nem is elsőre érti meg a gyermek, illetve felnőttként máshogy értelmezzük, de sok mindenre meg is tanít minket a mese.
Így van, nagyon fontos értékhordozók a mesék, a jól megválasztott mesék. Valóban nagyon-nagyon sok mindent tanulhatnak a gyermekek is, sőt, még a felnőttek is. Elmondom őszintén, hogy én mai napig szeretem a meséket, nem csak a gyerekeknek mesélek, hanem sokszor szoktam olvasgatni is, hogy ugye melyiket válasszam nekik, és tényleg igazi örömöt, igazi élményt jelentenek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kerekesné Tóth Évával, a Miskolci Édenkert Református Óvoda vezetőjével beszélgettünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. További szép napot kívánok minnyájuknak, búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória. Viszont hallásra!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.
Sokáig nem értettem, miért olyan nehéz kimondani mindazt, ami lelkünk nyomja szét, és felégetni múltunk függönyét. Amíg élünk e földön, és csodákra vársz, amíg őseid útján hazatalálsz, egyforma sorsunk, egy akarat. Majd összeölel. A szívem egy ország, és az életem sok millió dobbanás. Volt számtalan áldom és ősi áldás. Kezét kulcsolva anyánk az égre néz. Sokáig nem értettem, miért olyan nehéz kimondani mindazt, ami lelkünk nyomja szét, és felégetni múltunk függönyét. Amíg élünk e földön, és csodákra vársz, amíg őseid útján hazatalálsz, egyforma sorsunk, egy akarat. Az idő, amíg élünk e földön, és csodákra vársz, amíg őseid útján.
majd összeülel.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Borsodban, ahol a sétányok fölé óvófák hajolnak. Ahol ódon pincék és présházak mesélnek igaz barátokról jó borok mellett. Ahol a kilátó iránytőként mutatja, hol érdemes nem csak egy napot eltölteni. Ahol a horvát tető játszani, pihenni, sportolni és kutyázni hív. Ahol műemléktemplom vigyázza az elődök álmát, és hegynyi kaland várja a jövő nemzedékét. Ideje másképp gondolni az Avasra. Avas, ahol Miskolc szíve dobban. A projekt a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával a terület és településfejlesztési operatív program keretében.